Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele, második fejezetében a 6. verstől a következőképpen. Ezt írja Pál. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Amen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, többször utaltam rá igehirdetéseikben, hogy gyerekkoromban nagy kutató voltam, nem világhíres kutató, hanem a padláson és a szekrényekben, fiókokban kutató. Szerettem a titkokat. Szerettem a titkokat és a rejtélyeket. Titkosított iratok, kiszivárgott információk, töredékek megmozgatják az ember fantáziáját. Miért titkos, ki és mit szeretne eltitkolni, elrejteni. Úgy tűnik azonban, hogy nem csak én vagyok titokvadász. Ha híreket hallgatjuk, akkor titkos bankszámlák és titkos szerződések, kiszivárogtatott államtitkok kerülnek terítékre. Téli olimpia, biatlon nyitó száma, ugye ez a sífutás és a lövészet egyvelege. A férfi sprintben tegnap a norvég klasszis 40 évesen nagyon megverte a mezőnyt. Mindenki találgatott, hogy mi a titka, hogyan csinálta. A magyar induló is volt ebben a számban, és az ő nyilatkozata az nagyrészt erről szólt, hogy hogyan nyerhetett ez a 40 éves ember. Biztos, hogy kitalált valamit, mondta, hogy kitaláltak valamit, talán a síléce vagy a vax. Keresik a siker titkát. 2000 évvel ezelőtt a görög városokban, Korintusban is titkokat kerestek. Keresték a tökéletesség titkát, a titkos tudást, amivel az ember az Istenek közé kerülhet. Már akkor is volt, aki a sportban kívánta ezt elérni, hiszen az olimpiai játékokon való győzelem jutalma, hatalmas vagyon, megbecsülés, tisztelet volt, és a győztesnek még szobrot is állítottak, sőt az ókori költők meg is énekelték a győzteseket. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az imént említett norvég Bjørndalen a szülővárosában is kapott egy szobrot, amit a most már a 7. olimpiai győzelme kapcsán őt élteti. Mások a tudományban keresték a megistenülés lehetőségét a görög világban, és titkokat kutattak a természetben, az emberben, lefektetve ezzel a mai természettudományok és többek között az orvoslás alapjai. Ismét mások az ókori görög városokban különböző vallásos, titkos ismeretek megszerzésén fáradoztak, mert voltak ilyen vallások, voltak ilyen titkos tanítások. De voltak mások, akiknek az életében a filozófia jelentette a megoldást arra, hogy megtalálják a nagy titkokat. Ezeket végig gondoljuk, akkor rájöhetünk arra, hogy a ma embere ugyanúgy titkokat keres, mert ugyanezek a dolgok vannak meg ma is. Keresi a sikernek, keresi az örök életnek, a szeretetnek, a tudásnak a titkait. Mikor Pál apostol a korintusi gyülekezetnek ír, akkor egy olyan közösséghez szól, akik nem elégedtek meg azzal, amit tőle vagy más apostoloktól hallottak. Jézus személyét és a keresztény hitet igyekeztek belehelyezni valamilyen görög gondolkodásba, gondolatrendszerbe. Megismerhetővé próbálták tenni. Volt egy nagyon népszerű, ám a római birodalomban is vallásilag tiltott, toleráns volt pedig a római birodalom, de ezt a vallást, ezt a kultuszt, ezt tiltották, a mitrás kultusz, amely csak a beavatottak számára kínálta a megismerés és a megistenülés lehetőségét. Föld alatti vallás volt ez, amelyet sokan követtek, de amelyet még többen szerettek volna követni, amelynek a titkában még többen szerettek volna bepillantást kapni. Pál apostol leveléből azt lehet megtudni, hogy a korintusiak, mintha valami nagyon hasonlót szerettek volna tenni a keresztény hittel. Egy titkos ismeretté degradálták, amiben rajtuk keresztül a tökéleteseken, a szenteken, az üdvözülteken keresztül juthat az ember. És ezzel egy nagyon érzékeny pontot érintettek, amely mind máig hat. Mert a szentség fogalmát leszűkítették egyes kiválasztottakra. Pál szükségesnek látja tehát, hogy írjon nekik. Mai alapigény a mondani valója egyik központi elemét tartalmazza. Mielőtt azonban megnéznénk, vessünk egy pillantást a ma kereszténységére, magunkra, hogy mennyiben idejét múlt az a dolog, amit a korintusi levélben olvashatunk, és amiről beszélnünk kell. 20 évvel ezelőtt, amikor gyakorlatilag minden alap nélkül beültem a templomba, titkokkal szembesültem. A templomba járva számomra teljesen furcsa és érthetetlen világ közepébe csöppentem. Érthetetlen énekek, érthetetlen kifejezések. Kegyelem, áldás, bűn, kísértés, ige, szentségek és sorolhatnám. Az úrvacsoráról sokáig azt gondoltam, hogy ez tényleg egy vacsora, ami csak a beavatottak számára készítik ezt a vacsorát el, és mint valami titkos angol társaságban, klubban. Egy szóval meg kellett tanulnom az úgynevezett kánaáni nyelvet, ezt a templomi szlenget, a templomban használt nyelvet, ahhoz, hogy egyáltalán valamit megértsek mindabból, ami ott történik, ami ott zajlik. Bele kellett szoknom egy viselkedési kultúrába. Persze az ott lévők többsége már ismerte ezt, hiszen ebben ült bele. De kívülállóként néha teljesen elbizonytalanodtam. Mikor, hol kell felállni, mit énekelnek az igehirdetés után, sőt ez a fogalom, hogy igehirdetés, ez is ismeretlen volt a számomra. Mi az a hitvallás, amit együtt mondanak, és hogy nem unják meg azt a hosszú imádságot az Isten tisztelet végén. Aztán kezdtem beleszokni a dologba, és jött a teológia, és a teológián újra találkoztam nagyon sok olyan ismeretlen, számomra ismeretlen fogalommal, ami újra elbizonytalanított egy kicsit. Speciális nyelv. A teológia egy nagyon speciális nyelv, amelyen lehet beszélni. Ha az ember megtanulja, akkor nagyon szép szólamokat lehet elmondani, akár a teológiai katedráról, akár szószékről. De még mielőtt a teológiára kerültem volna, egy gyárban dolgoztam 3 műszakban, lakatosként, és ott a gyárban természetesen kérdeztek a hitem felől, mert nem rejtettem véka alá azt, és sokszor meg kellett fogalmaznom viszonylag egyszerű hittételeket, tantételeket. Azóta igyekszem úgy fogalmazni, ahogy ott is fogalmaztam, egyszerűen és érthetően, de ezt tudom, hogy nem mindig sikerül, akár itt a szószéken sem. Észreveszem magamon is, hogy néha használok olyan kifejezéseket, és egyre inkább, ahogy csak az egyházi körökben mozgok, amelyek megszokott fogalommá válnak. Ilyen például az ige kifejezés, amit úton útféle használok, Isten igéje, az ige, amit olvasok. Ezt akkor is használom, amikor nem hívő emberekkel, nem templomba járó emberekkel beszélgetek, és észreveszem azt, hogy ez beépül a hétköznapi beszédembe, ami nem baj alapvetően, csak azok számára nem érthető, akik nincsenek benne ebben a nyelvezetben. Ilyenkor, hogyha ezt észreveszem, akkor meg kell magyaráznom, hogy miről is van szó. Hogy mit is jelent az, hogy Isten igéje. Ige azért, mert Isten szava, mert történik, mert cselekszik, mert létezik. Mi az egész életünket átjárja, megváltoztatja és megtérésre hív. Sokan azt mondják, hogy aki templomba akar járni, az igenis tanulja meg azt a nyelvezetet, mint ahogy az egyetemen is megtanulja az ember, hogy mit jelent az, hogy szigorlat, vagy mit jelent az, hogy ZH, vagy ezt a kifejezést, hogy jöjjön vissza a következő vizsgára. Van igazság ebben is, igen, meg lehet tanulni ezt a nyelvezetet, én is megtanultam, én is beleszoktam. Egy minimális ismeretre mindenképp szükség van ahhoz, hogy kényelmesen mozogjunk abban a környezetben, ahol vagyunk. De vajon mennyi ez a minimális ismeret? Mi az a minimum, és mi az, amit mi teszünk hozzá? Erről beszél Pál. És még egyszer felolvasom az alapigét, próbáljunk meg figyelni. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Azt hiszem, hogy nem lettünk sokkal okosabbak. Én amikor készültem az ige hirdetésre, akkor nagyon sokszor nekifutottam ennek az igének. Elolvastam újra és újra, miről is szól, miről is beszél itt Pál. Pál szavai nyilvánvalóan a korintusi gyülekezet tagjai számára, akik a görög kultúrában nevelkedtek, akik pogány keresztények voltak, így nevezzük őket, bizonyára ismerősen csengtek ezek a szavak, bizonyára nem kellett sokat magyarázni. Nekünk már kell némi magyarázat ahhoz, hogy megértsük ezeket a szavakat, de hát ezért van az ige hirdetés. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, írja Pál. Előtte viszont arról beszélt, ugyanebben a fejezetben, az első két versben, én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem meg, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Még korábban az első fejezetben pedig ezt írja, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Isten a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Ha ezeket a szövegkörnyezetet is figyelembe vesszük, akkor mai alapigény mondani valója nagyon egyszerűen valahogy a következő lehet. Vannak, akik törekszenek a megismerésre, a bölcsességre, a sikerre, a megistenülésre, de Isten szemében nem ez a tökéletesség. A tökéletesség azoké, akik nem gondolják magukról, hogy tökéletesek. Akik tudják, akik ismerik az egyedül tökéletes, az Szent Isten. Isten titkos bölcsessége, írja Pál. És ezzel kigúnyolja az okoskodókat. Kigúnyolja azokat, akik bölcsnek gondolják magukat. Kigúnyolja a görög filozófusokat, a különböző pogány vallásoknak a képviselőit, akik valami titkos ismeretet szeretnének létrehozni a keresztény hitből. Akik korlátokat állítanak, akik azt mondják, hogy egyeseké az Isten országa. Csak azoké, akik betartják a szabályokat, csak azoké, akik betartják a hagyományokat. Isten titkos bölcsességét szóljuk. Az oltár előtti igében, mintha éppen ezt erősítené Isten. Bepillantást enged Isten titkába ez az ige. Péter, Jakab és János a megdicsőülés hegyén látja Jézust, amint elváltozik. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehérre ragyogott, mint a fény, és innen megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Jézus a tanítványok egy szűk, kiválasztott csoportjának bepillantást enged a mennyei világba. Mi ez, ha nem a titkos bölcsesség, amire mindenki vágyik? Péter ki is fejezi ezt, amikor sátrat akar építeni. Azt mondja, Uram, jó nekünk itt lennünk. Majd amikor jönnek lefelé a hegyről, Jézus azt mondja nekik, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást. Tehát hát itt nyilván tetten érhető, hogy titokról van szó. Senkinek sem beszélhetnek róla. Nem mondhatják el azt, amit láttak. Nem mondhatják el, hogy látták Jézust, amint átváltozik, amint Istenné változik. Isten állarcot öl, mint egy farsangon. Néhány kiválasztott ember számára megismerhetővé teszi magát, de alapvetően ott az állarc előtte. Kit is rejt valójában ez az állarc? Amikor Jézus azt mondja, hogy senkinek nem mondjátok el ezt a látomást, akkor nem ezzel fejezi be. Jönnek lefele a hegyről, elmondja, senkinek nem mondjátok el, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Jézus feltámadása, Jézus halála és feltámadása mindent megváltoztatott. Mert Isten nyilvánvalóvá tette a titkot. Isten Jézus halálában és feltámadásában levetett minden állarcot. És leplezetlenül áll meg előttünk. A titok már nem titok többé, megismerhető az Isten. Erre mondja Pál, hogy ez a világ szemében bolondság, de mégis az Isten ezt a bolondságot tette meg az igazságnak. Ezáltal a bolondság által üdvözülhetünk mi is. Mert ez egy lehetetlen dolog, mert Isten nem fedi fel így magát. De Jézusban mégis megtette. És Pál erről beszél, amikor azt mondja, hogy nem akarok tudni köztetek másról, csak Jézus Krisztusról. Egyszerűen beszél. Nem filozofálgat, pedig tudna filozofálni, hiszen ő maga is tanulta azt. Gondolatai, bár számunkra lehet, hogy nehezen érthetők, de a korintusiak számára, higgyük el, nem voltak nehezen érthetők ezek a sorok. Leegyszerűsíti a teológiát a legszűkebbre. Nem akarok tudni köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Evangéliumot hirdet. Evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Mai alapigénkben ez így hangzik. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Isten szeretné felfedni neked a titkát. Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy neked életet adjon. Hogy te elérd mindazt, amire valóban szükséged van. A norvég piacon klasszis érmeit egy bankban őrzi. Azt mondja, hogy egyszer majd előveszi őket. Isten megajándékozott téged a győzelemmel. Őrizgeted ezt magadnak, és néha egyet kivételes embernek megemlített, hogy kiteszed a nyakadba, és büszkén hirdeted. Isten dicsősége megjelent ebben a világban. Jézus Krisztusban Isten megmutatta a valódi arcát. Lehullott minden állarc. A keresztény élet nem egy titkos ismeret, ahogyan Korintusban ezt gondolták, vagy próbálták ezt sejtetni. Nem egy titokzatos vallás, amit dugdosni kell. Büszkék lehetünk arra, hogy bennünket olyan valakiről neveztek el kereszténynek, Krisztus követőnek, aki mindent odaadott. Hogy ne maradjon titokban az, amire minden ember a szíve mélyén vágyik. A mi felelősségünk, keresztények felelőssége, hogy meglátszódjon rajtunk az Isten dicsősége. Éljünk az e hét igéjének biztatása szerint. Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Így legyen, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban megmutattad az igazi arcodat. Köszönjük Istenünk, hogy könyörülő szeretettel fordultál hozzánk. Kérünk, add megértenünk ezt a titkot, amely nem titok többé. Add, hogy meglássuk a csodát a saját életünkben, és aztán ez meglátszódjon rajtunk. hogy a te dicsőségedet tovább tudjuk sugározni mások felé is. Kérünk téged, segíts bennünket, Urunk, hogy ne akarjuk elrejteni a kereszténységünket, hanem büszkén vállaljuk, mert tudjuk azt, hogy a mi Istenünk az Teremtő Isten, akinek a szava új életet teremthet. Kérünk téged, mennyei atyánk, erre segíts bennünket Jézus Krisztus által. Amen.